Erős várom Istenek. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvünk 361-es számú énekét énekeljük. 361-es ének. az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 10-es számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 62. oldalán található a 10-es számú liturgia. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram kiállhat meg, de nálad van a megbocsátás, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és reménykedem ígéretében, mert az Úrnál van kegyelem, és nála bőségesen van megváltás. Amen.
Dicsőség az Istennek, a magas mennyekben, Fiúnak, Szentléleknek, mindörökké. Amen.
Ahogyan könyörül az Atya az ő fiain, úgy könyörül az Úr az őt félőkön. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, Te érted gondolataimat, mielőtt bűnvallásra nyitom számot. Nem is bizakodom semmi másban, mint a Te bűnbocsátó kegyelmedben. Reábízom magamat, cselekedjél veled, irgalmat szerint az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Írgalom az Úristen, immáron én nékem. Írgalom az Úristen, immáron én nékem. Mert Te benned bízik, Uram, az én lelkem. Te benned nyugszik, Uram, az én szívem.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk. Szeretet abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban Istennek, békesség és jó akarat embernek, világ bűnén bárány Jézus elvette.
Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Istenünk, mindenható mennyei atyánk, oltalmunk és erősségünk Te vagy. Hallgass meg gyülekezetet könyörgését, és mivel a hitet Te ébresztetted bennünk, add, hogy amit hittel kérünk, azt megkapjuk tőled az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltár előtt felolvasású rendel. Azt az igét, amelyet megírva János evangéliumában találjuk annak 20. fejezetében, a 30. és a 31. versekben a következőképpen. Isten igéjét tehát János evangéliumából olvasom a 20. fejezet 30. versétől. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 364-es számú énekét. 364-es éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mindenható mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, ugyan írva találjuk Jeremiás könyvében, 15. fejezet 16. versében a következőképpen. Isten igéje így szól hozzánk ezen a mai vasárnapon, Jeremiás könyvének 15. fejezetéből, a 16. versből. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem. Igéd vidámságot szerzett nekem és szívbéli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, seregek Istene. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, gyülekezetünkben, de máshol is szívesen adnak igéslapokat, szívesen írnak emberek igéslapokat, szívesen adják tovább, de azt is mondhatom, hogy szívesen fogadnak az emberek igéslapokat, és valóban az Úr sok ilyen igét és sok ilyen igéslapot áthatott meg egy-egy ember életében, amikor egy-egy helyreigazítás, egy-egy útbaigazítás lehetett, vagy egyébként életre vezető igévé lehetett valakinek az életében. Sokszor tapasztaltuk már ezt meg, amikor egy-egy csendes héten, vagy hétvégén, vagy egy csendes napon, amikor igéslapot kapott valaki, és netán azt felolvasta, akkor értetlenül olvasott egy ige szakaszt, és közben akik meg körülötte ültünk, láttuk, hogy ez az életének egy komoly útbaigazító ige lehet. Ő még csak később vette ezt észre, akkor, amikor az Isten szent lelke világossá tette számára. Tehát olyan jó ezt tudnunk, hogy az Isten igéje az élő és ható. Élesebb minden két élő kardnál. Erről az ige tesz bizonyságot, nem én találtam ezt ki, nem az én tapasztalatom ezt, hanem az Isten igéje tesz erről bizonyságot, hogy az Isten igéje az élő és ható, és élesebb minden két élő kardnál. Isten írott igéje itt lehet a kezünkben, ebből az igéből, az írott igéből lehet kimásolni ige verseket, amelyeket aztán továbbadhatunk. Isten írott igéje kézbe kerülhetett, és most itt a reformáció ünnepéhez közeledve el kell, hogy mondjuk, hogy ez a reformációnak az ajándéka. Azért, mert Luther Márton és az ő munkatársai, szolgatársai látták, hogy az emberek ige nélkül, napi ige nélkül élik az életüket, egy-egy ige hirdetés, egy-egy áhítat igéjére támaszkodva kell az életüket megint, de nem találkoznak az élő igével. Ezért ő úgy gondolta, hogy fontos minden népnek a maga nyelvén olvasni a Szentírást. Ez egy szép gondolat lehetett volna, hogyha nem társul mellé Gutenbergnek az újítása, a könyvnyomtatás, amikor is a lefordított, minden nép nyelvén lefordított igét, a Szentírást sokszorosíthatták, és emberek számára, egyszer emberek számára is elérhetővé tették. Mert régen, mielőtt ez a nyomtatási időszak elindult volna az emberiség életében, a kézzel másolt szentírási könyvek, azok megfizethetetlenül drágák voltak. Néhány ember tudta megvásárolni ezeket a egyébként míves kiadványokat. De kezünkben lehet az Isten igéje. És az annak köszönhető, hogy Luther Mártont megrázta az Isten, megrázta és azt mondta neki, hogy rád bízom az evangélium újraelevenítését az emberek életébe. Hogy ne ragadjanak bele abba a hagyományba, amit egyébként kialakítottak évszázadok során, hanem hogy találják meg az Istenhez vezető útat. És ezért is mondta Luther Márton, hogy menjünk vissza a forráshoz. Menjünk vissza az igéhez, Isten igéjéhez. Az, ami bennünket útbaigazíthat, az Istennel való kapcsolatban. A tekintetben, hogy hányadán állunk mi az Istennel való kapcsolatban. Tehát nagyon fontos látnunk itt reformáció idején, hogy az elindította, a minden nemzet között elindította a Szentírás lefordítását. Így lehet magyar nyelven is olvasni a teljes Szentírást. Hál' Istennek most már több verzióban, fordításban is kezünkbe kerülhet, össze lehet hasonlítani, mert hát az eredeti nyelvnek a fordítása az mindig egyféle tolmácsolás, de az Isten szent lelke, amely megértetheti velünk azt, amit az eredetileg az Isten szeretett volna leíratni. Hát aztán ez egy másik probléma, és erről is lehetne egy külön tanulmányt írni, hogy miért fordulhatott ez elő, hogy a reformáció idején megismert élő eleven ige, amely embereket helyreigazított, és nem csak Luthert meg a szűk munkatársi körét, hanem egy óriási mozgalom indult el, és pillanatokon belül megdöbbent egyébként, hogy milyen hamar érkezett Magyarországra a reformációnak a tüze. És hogy hirdették azt itt Magyarországon tüzes lelkű evangelizátorok, tüzes lelkű prédikátorok, nem kímélve a saját életüket is. És hogy történhetett meg az, hogy a reformáció hirtelen úgy szétrebbent a világban, vitték az örömhírt, emberek megújultak az Istennel való kapcsolatukban, és jön egy rövid idő, jön egy kis idő, és elfelejtik az emberek az Istennel, az eleven igével való kapcsolatot. És van ott valami hagyomány, tradíció, büszkén mondták azt egyébként, hirdették, hogy az evangélikus egyház az az énekes könyvnek az egyháza. És mindig szomorú szívvel hallottam. Persze, szeretünk énekelni, meg jó énekelni. Meg volt egy Tranoscius könyvünk, amit egyébként óriási munkával fogalmazott meg ez a Tranoscius nevezetű atyafi. A Szentírásnak a történéseit faragta rímekbe, faragta énekekbe, és azt énekelték az emberek. Szentírási történeteket énekeltek. De kicsúszott az evangélium az evangélikus egyház kezéből, közeléből, és maradt az énekeskönyv, maradt az énekeskönyvi tradíció. Sokan büszkén mondják ezt, én meg szomorú szívvel veszem, hogy nem az evangélikus énekeskönyvben, egyetlen énekeskönyvben, még a Tranosciusban sincs benne az, ami a Szentírásban, az Isten élő igéje, amely élő és ható, amely emberi életeket megújít és megmozgat. Tehát hogy történhet meg az, hogy az emberek megelégednek egy külső kerettel, akkor, amikor egyébként az életüket megmozgatta az evangélium, amikor világos látásra jutottak az Isten ismeretben. És az élő igét valami konzerv tradíció válthatta föl. Hála az Úrnak azonban, hogy aztán jöttek az ébredési idők, amikor az ember újra és újra visszakanyarodik. Van is egy ének, hogy az elfeledett igét újra megtaláltuk. Az az ige, amely lenézett volt, meg elfeledett, most újra megismertük, és most újra fényében ragyoghat közöttünk. Ezek voltak azok az ébredési időszakok, amelyek újra felelevenítették, hogy Isten igéje élő és ható, és újra lehetett az emberek számára életigazítóvá, életmegújítóvá. Csodálatos századoknak hívják nyugati keresztények között azokat a századokat, amikor végig söpört országokon. És az egyszerű emberektől, a tudós emberekig, a nemesektől, a szegény emberekig mindenkit megmozgatott az evangélium, olyan erővel szólt. Csodálatos századoknak nevezik ezt, amikor végig söpört országokon az evangélium híre. Most a Biblia vasárnapján, mert hát ezt a vasárnapot a Biblia vasárnapjának nevezték ki keresztény körökben, most a Szentírásnak az ünnepét ünnepeljük ezen a mai napon. Nyilván ezért is került elénk ez az ige, amelyet Jeremiás könyvéből ad elénk most egyházunk. Komoly présben van ez a Jeremiás próféta. Ha végigolvassuk ezt a fejezetet, vagy Jeremiás egész könyvét is érdemes végigolvasni, ennek a részfejezetnek azt a címet adták a fordítók, hogy a prófétának a panasza. És valóban tele van Jeremiás próféta panasszal, afelől, hogy amire az Isten elhívta őt, amire az Isten elküldte, az egyébként számára nyomorúságot, szenvedést, gyötrelmet, üldöztetést, fájdalmat okoz. És panaszkodik az Istennek, hogy Uram, most akkor hogy állunk ezzel? Hát én a te követed vagyok, a te igédnek a továbbadója. Miért vagyok én ebben a présben? És valóban azt látjuk, hogy értetlenség, támadás, üldöztetés és gyalázat veszi körül. És mégis megszólal ez a 16. vers, amit hogy kiemeltek a mai igehirdetés alapigéjét kiválasztó atyafiak. És a 16. vers így szól: ha eljutott hozzám igéd, én élveztem. Eljutott hozzám a te igéd, élveztem. Igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbéli örömöt. Hiszen rólad neveztek el engem, Uram, seregek Istene. Örömöt szerez, vidámságot, szívbéli örömöt. Ha eljön hozzám az igéd, ebben a nyomorúságban, abban az élethelyzetben, amiben Jeremiás van, és ezt nem lehet irigyelni, amilyen helyzetben Jeremiás volt. Hozzá képest a mi élethelyzetünk fenékig tejfel. De ugyanebben az élethelyzetben számodra is ugyanezt mondja az Isten. Hogyha eljut hozzám, hozzád a te az én igém, mondja az Úr, akkor szívbéli örömet tud neked okozni. Mert az én igém élő és ható. Mert az én igém eljut a legrejtettebb zokog is, mert élesebb minden kétérű kardnál. Olyan jó látni, hogy Jeremiás élvezi amikor az Úr hozzászól. Pedig az Úr, amit mond neki, nem mindig kellemes. Mert olyasmit mond neki, ami konfrontálódik a környezetével. És föl kell vállalni azt, hogy üldözik. Föl kell vállalni azt, hogy szenvedtetik. Föl kell vállalni azt, hogy gyötrődik. Élete is veszélyben van. És mégis azt mondja, hogy amikor megszólal a te igéd, a szívbéli örömöt hozzá számomra. A legfontosabb, amit kaphatok ebben a világban, az, hogy a te igéd megszólal az életemben. Pedig látjuk Jeremiás életében, hogy feszültségettelen, rossz indulatot fakaszt. Minden, ami megtörténhet egy emberrel negatív értelemben, az Jeremiással megtörténik. Tehát ebből is láthatjuk, hogy az Isten igéje nem azért hoz örömöt, mert az ember külső emberének jó lenne, kellemes lenne a körülménye, hanem azért, mert valami olyan belső kapcsolatot Istene, belső megelégedettséget hoz, amely másképpen nem érhető el. Ezért megdöbbentő azokat az írásokat olvasni, akik háborúságban, fogságban, börtönben, amikor gulágra kivitték az embereket, most Zémányi Józsi bácsi társait eszembe, tehát azokat, akiket száműztek, arról számolnak be, hogy rettenetes, amit megéltek, de az Istennel való közösség mégis akkora erőt és békességet adott nekik, ami minden ember értelmet felülhalad. Meglátni az Istentől jövőt, az egy csodálatos dolog, mert ami Istentől jön, azonnan fölülről jövő, és tökéletes. Isten valami olyasmit szeretne a te életedbe is belehelyezni, amit egyébként nem tudsz megszerezni máshonnan, amit nem kaphatsz meg máshonnan, nem kaphatsz meg embertől, nem szerezhetsz meg. Az onnan fölülről jöhet, onnan az a tökéletes ajándék jöhet el az életedbe, amit az Isten elkészített számodra. És Jeremiás példája számodra is, számomra is, most mindannyiunk számára azt adja, hogy az Isten igéje az egy fölülről jövő tökéletes ajándéká lehet benned. Ha megérted, ha befogadod, ha megforgatod az életedbe, életet adó, szívbéli örömöt hozó, ahogy például most Jeremiás is ezt értékelt az életére nézve. Néha, amikor közösségben kapunk időt, és ez megtörtént már több alkalommal, amikor közösségben, kisebb közösségben a igéket kiosztottuk, akkor kiki, mikor elolvasta, akkor fölmerült, hogy deülem elcserélni most egy másik emberrel. Éppen most nagyon megfeddett engem az Isten, és jó lenne kicsit szabadulni tőle, és valami kedvesebb, én buksisi magató igét, így szoktam én ezt magamban nevezni, szerezni, de természetesen, amikor elindul ez a gondolat az emberben, akkor rögtön ott van a következő, hogy az milyen csodálatos, hogy az Isten egyébként engem számon tart, és engem nevelni akar, engem metszeni akar, engem formálni akar. És amikor kemény igét kapok, akkor azért kapom, mert az Isten nagyon szeret, és nagyon szeretné, hogyha az életemet útba tudná igazítani. Tehát ez a humoros gondolat, hogy cseréljünk igét, az első pillanatban már alapvetően alaptalanná válik, mert mindenki tudja, hogy nem cserélhető el az ige. Az Isten, ha nekem irányította, akkor az nem érvényes. És ennek az áldása, az csak az én életemben fejlődhet ki. Ez a másik ember életére nem érvényes, nem fejlődik ki az az áldás, ami belőle él. Tehát fontos tudni, hogy nem ez a kis papírcetli az, ami hordozza az üzenetet, hanem az Istennel való eleven kapcsolat. Tehát fontos az, hogy az Isten szent lelke elvégeztesse bennem, amit számomra egy kis cetlin keresztül, egy testvéri szón keresztül, a szentírás olvasása kapcsán, az ige hirdetés kapcsán megértet az Isten. Levetni nem lehet, sőt, azt is tudja Isten, hogy az ember mikor szándékozik azt cselekedni. Az Isten a szándékainkat nézi, és nem azt, hogy miképpen iratkozunk egy dologról. Tehát az igét nem lehet levetni, nem lehet elcserélni, mert az az Úrtól jön. És hogyha az Úrtól jön, akkor pedig nagyon komolyan kell venni, mert az Úr igéje formálta ki azt a rövid összefoglalást is, amit Zimány Józsi bácsitól hallhattunk. És én nagyon komolyan vettem ezt akkor, amikor Józsi bácsi úgy eldurrantott a közöttünk, hogy amikor az Isten igét az ember meghallja, akkor ott abban a pillanatban örömmel fogadva, azonnal is teljesen kell cselekedni. És valóban ez a hármasság kiadja azt a teljességet, amit az Isten igéje okoz az ember életében. És természetesen nem azért kell örömmel fogadni, mert egyébként nem lenne örömmel teli, de azért, mert én Isten gyermeke vagyok, hogy keresztény vagyok, akkor örömmel veszem az Istentől jövő igét. Vagy nem azért cselekszem meg teljesen, mert hát a kereszténynek teljesen kell megcselekedni az Isten igét, hanem azért, mert egyébként nem cselekedhető meg máshogy. És nem azért kell azonnal, mert hát az Isten emberének azonnal kell lépnie, hanem azért, mert egyébként akkor érvényes. És akkor tudja az Isten megáldani, akkor adja az Úr az áldását. Tehát természetesen az összegzés nem egy használati útmutató, mert mindez, amely nem belülről fakad, az úgysem fog működni. Ha nem belülről jön a késztetés, hogy én örömmel és azonnal tegyem, akkor egyébként kívülről ezt nem lehet megvalósítani. Tehát ha a mennyura megszólít engem, örömteli hívó szót küld felém, akkor szolgának abban a pillanatban engedelmes szívvel kell lennie feléje. Nem azért, mert kötelező, nem azért, mert belőle fakad. Megszólított az Uram. Az Isten a mennyei Atya. Nem tudom, fölfogtad-e már, kedves testvérem, hogy mit jelent az, hogy az Isten, a világnak az Ura beszél hozzád, számon tart, ismer, és szeretné, hogy az életed kiteljesedjék. És amikor egy-egy igét küld, akkor ez a szándék van benne, hogy én ezt az embert szeretném az én akaratom szerintire formálni. Szívem szerint való emberré akarom formálni. Amikor az Isten megszólít, akkor ez van mögötte. Számon tartozni, művelni akarja az életedet. Hát hogy ne telne meg az ember szív örömmel, mikor ez tudomására jön. Az Isten szeret engem, művelni akarja az életemet. Ki akar formálni valamit? Mindegy, hogy hány éves vagyok, hogy gyerek vagyok, kölyök vagyok még, vagy már vén. Már életem vége felé járok. Az Isten akkor is formálni akar, és alakítani akarja az életemet. És természetesen, hogy az ember nem húzza az időt, hanem megteszi azonnal, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, mert az Isten szólt. Nem emberi jó tanács volt ez. Nem is egy hagyomány, egy tradíció által diktált lehetőség, hanem az élő Isten szólt. Tehát hogy ne lépnék azonnal? És az Isten, és az sem kérdés, hogy teljesen vagy rész szerint cselekszem meg, mert az Úr nem hiába adta azt elén. Ő szeretné ezt kiteljesíteni. Szeretné, hogyha megformálhatná az életemet úgy teljesen, ahogy azt ő szeretné. És amikor az Isten műveli ki az emberben ezt, akkor az nem másolható. Sokan próbálják megjátszani a kereszténységet. Sokan próbálják megjátszani egy-egy életvitelt. Ezt nem lehet megjátszani. A kereszténység az nem másolható. Az Istennel a kapcsolat nem másolható. Kedves ismerősöm előszeretettel publikál luteri gondolatokat, előszeretettel fordít és ír, elég termékeny író most is, nemrégiben publikált egy írást, amelyben Lutert idézi, és reformáció kapcsán most aktuális Luther gondolatait ízlelgetnünk. És akkor Luther nagyon komolyan ebben a gondolatmenetben nagyon komolyan ostorozza, hogy nehogy azt gondold, hogy te az életviteleddel, a cselekedeteiddel, te az Istennek elnyerheted a tetszését. Mert te kegyelemre, irgalomra szorult ember vagy. Bármit teszel, bárhogy élsz, nem tudod kiérdemelni az Istennek a kegyelmét, irgalmat. Mert az kegyelem is irgalom. De aztán fordít egyet, hogy a kegyelem és az irgalom az életedben, aztán majd kiműveli azt, hogy egyébként egy erkölcsös, embereknek tetsző életet fogsz élni. És mindez, amikor olvastam ezt a tanulmányt, hogy eszembe jutott, hogy mindez csodálatosan megfogalmazza azt, ami az Isten igéjének az üzenete. De ha valaki ezt le akarja másolni, ezt jó tanácsként olvassa, jó tanácsnak veszi, nem tudja megélni. Mert hát hogy ne számítana az ember életében, hogy élem én az életemet. Az emberek alapvetően elismerően nyilatkoznak-e arról, hogy élem a házasságomat, a gyereknevelésemet, hogy tekintenek rám. Nem lehet lemásolni. De a legegyszerűbb együgyűbb emberrel is az Isten igéje megérteti mindazt a bölcsességet, amit Luther belefogalmazott ebbe a gondolatmenetbe. És amit az én barátom lefogja. A legegyügyűbb, legcsonkább, bonkább ember is megérti, megéli, mert az Isten igéje műveli ki az benne. Tehát ez a csodálatos üzenete a mai igének. hogy nem valamiféle tan, filozófiát kell neked megismerni és elsajátítani és ahhoz igazítani az életedet, azon erőlködni, hogy megfelelj annak az elvárásnak, hanem az Isten igéje az élő és ható, és az életedet formálja, és olyanná formálja, amilyen az ő tetszésére van. Ezért mondja Jeremiás ezt, amit a 16. versben felolvastunk ma. Eljutott hozzám az igéd, én élveztem. Tele volt a szívem örömmel. Vidámságot szerzett nekem, és szívbéli örömet. Tele volt a szívem örvendezéssel, mert tőled jött az üzenet. Mert én tudom, hogy a te igéd az, amely engem útba igazít, amely megtart, amely a nyomorúság idején is békességgel és örömmel. És a mai Isten tiszteletünkön, mint ahogy hallják is a testvérek, megkeresztelünk egy csemetét, de megállunk egy gyászoló családdal az Úr előtt, mert valaki pedig meghalt a gyülekezetünkben. És ebben a két eseményben is az Isten igéje az, amely bennünket helyre tud tenni. Hogy hogy tudjuk ezt a gyermeket végigvinni föld életében úgy, hogy bőrszívhez jusson, és az Isten szerint való, Isten szíve szerint való emberré formálódjék. Nem mi tudjuk megtenni ezt, hanem az élő Úr. És amikor valakit elengedünk ebből a földi létből, az az Isten tudja a mi szívünket megformálni, és értelmet adni annak a létnek, és életnek, és halálnak, ami most megjelent a családot. A te igéd onnan fölülről jövő tökéletes ajándékként érkezik a szívembe, mert megérthetem a te mennyei akaratodat. És értem, hogy mi az élet és a halál kérdése. És tele van a szívem örömmel, mert te létező Isten vagy, és a te igéd élő és ható, amely elérhetett az én szívemhez. Biblia vasárnapján az Isten nagyon komolyan elénk helyezi az ő igéjét. Az írott igéjét, amely itt van a Szentírásban, a hirdetett igéjét, amely egy-egy vasárnap Isten tiszteleten, a temetési Isten tiszteleten, keresztelési Isten tiszteleten, de egyébként személyes bizonyságtételekben megszólalhat. Az Isten nagyon komolyan felhívja a figyelmünket, hogy neki szava van hozzánk, és nem mindenki, hogy fogadjuk ezt a szót. Olvasd az igét, és hallgasd az igét. De alapvetően az a legfontosabb, hogy éld az igét. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te mérhetetlen szereteteddel, kegyelmeddel meglátogattad ezt a világot, és köszönjük, Urunk, hogy nem nekünk kell harcolnunk azért, hogy elnyelhessük a te kegyelmedet, irgalmadat, hanem te ezt elvégezted helyettünk. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk csak el kell fogadnunk. Adj ehhez nyitott szívet, adj ehhez hozzád fordulást. Áldj meg bennünket úgy, Urunk, hogy most ezen a mai Isten tiszteleten is nyitott szívű hallgatóiddá lehessünk, akik várják onnan fölülről a tökéletes ajándékot, és be akarnak töltekezni veled, életünk urával, életünk meggazdagítójával. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy föld életünkben sok kísértés, hívság, kívánság közepette is el akarsz juttatni a mennyei honba, amit fiadban az Úr Jézus Krisztusban készítettél nekünk. Amen. Hirdetem a testvéreknek, a következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. Úrvacsorával egybekötött Isten tisztelet lesz hónapunk első vasárnapja. Hirdetem a testvéreknek a hétközi alkalmakat, amelyek benne vannak a hírlevélben is, amit kézbe kaptak a testvérek, az asszonykör és az ifjúsági óra lehetőségét. Későbbi programként az ifjúsági hétvégékre lehet jelentkezni, mely 18 év alattiak és 18 év felettiek számára szól. Első hétvége az a fiatalok számára november 8-ától, a második pedig a 18 év felettieknek november 22-től kezdődik. Kis Máté szervezi ezeket a heteket, nála lehet jelentkezni. Biztatom a testvéreket, hogy bátran szóljanak a fiataloknak a családban, szomszédságban, ismeretségkörben is. Isten igéjével találkozhatnak, ami életfordító lehet alkalmas itt egy-egy ember életében. A mai napon férfi csendes hétre mennek a gyülekezetből. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a férfiak viatorbályi csendes hetét. Hadd munkálhassa ki az Úr az ő szívükben is azt, amit szeretne. Ha esetleg valaki még hirtelen tud jelentkezni, van megüresedés, tehát még most be tud szállni délután indulásért, egy-két órán belül lehet indulni. Ha valaki ilyen gyorsan tud reagálni, akkor még becsatlakozhat. De természetesen lesz még férfi itt november hónapban is, de már lehet lassan jelentkezni a januári-februári férfi csendes hetekre is. Természetesen mellette női hetek is vannak, mint ahogy ezt már sokszor hirdettük, de házaspári és bibliatanulmányzó hetekre is lehet jelentkezni. Mint ahogy az ige hirdetésben is már említettem, koporsó mellett kellett megállnunk az elmúlt héten, hisz eltemettük Blanner Ferencné született Fekete Erzsébet testvérünket. Az Úr adjon békességet a gyászoló családnak, és bennünket is emlékeztessen az életünk végére, hogy ahogy az ige mondja, bölcs szívhez juthassunk, hisz megtapasztalni azt, hogy mit jelent az élet és a halál, mit jelent élni és mit jelent meghalni, ez sokszor feldolgozhatatlan élményt jelent az ember számára. Így álljunk az Úr előtt imádságban, és hordozzuk a gyászoló családot is imádságos szívvel. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Keresztelőre készülve a 296-os számú énekünk első versét énekeljük. 296-os ének első verse. Békesség néktek! Feltámadott Úrunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor először léptek templomunkba ezzel a kisgyermekkel, azzal a szándékkal, hogy a keresztség áldásában részesüljön. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneki az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket is, bejövetelét, kimenetelét mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetel előtt ezt mondta tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istenünk igéjét, amelyet erre a keresztelési alkalomra választottam, amely igét megírva Pál apostol Titushoz írott levelében találjuk annak harmadik fejezetében, az ötödik versben a következőképpen. Így szól hozzánk Isten igéje tehát. Isten az ő irgalmából üdvözített minket az újjászületés és a megújulás fürdőjével, a Szent Élek által. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet hozzám. Ide is lejött, hogyha mondod. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, kedves szülők és keresztszülők, meg hát kedves Erik is, aki már érdeklődéssel figyeli az eseményeket. Még nem engem figyelt, inkább a gyertyát, mert az érdekesebb volt itt közelről. Isten igéje szól most hozzátok, és szól mindannyiunkhoz is, mert ő szeretné, úgy ahogy az ige hirdetésben is szerepelt, szeretné az életünket, az életeteket megformálni, alakítani. Még akkor is, hogyha az ember gondolatai nem e körül forognak a hétköznapokban, hiszen most ha népszerű közvéleménykutatókat megkérdeznénk arról, hogy a népesség hány százaléka érdeklődik az üdvösség felől, vagy hány százalékát érdekli a lakosságnak az, hogy Isten akarja irányítani az életét, akkor én azt tippelem, hogy nagyon kis százalék jön neki. Nagyon kis százalékban foglalkoznak azzal, hogy mi is lesz majd a földi létük végén, földi létük után. Bizony ez így van az ember, amikor megszületik, mert sok minden érdekel. Van, akit a tudomány ragad el, és azt gondolja, hogy megismerheti az egész világot, megismeri a tudományokat, és a tudományon keresztül majd birtokolni, uralni fogja ezt a világot, azt gondolja, hogy akkor majd az övé lehet. Mások meg úgy gondolják, hogy sikerre kell halmozni, minél több pénzem lesz, annál több mindent meg tudok majd vásárolni magamnak, és hogyha én minél többet vásárolok magam, minél jobban tudom uralni a környezetemet, akkor az én életem révbe ér, és akkor én majd boldog leszek, és az életnek ez az értelme, ez az én életem értelme. Mások meg úgy gondolják, hogyha majd az igazságosság terjed el a Földön, majd hogyha a jog uralkodik a Földön, akkor lesz igazán boldog az ember élete, és ezért harcolnak az emberi jogokért, harcolnak azért, hogy az igazságosság az egész világon elterjedhessen, és az igazság uralkodhassék. Ezek alapvetően nagyon jó céloknak tűnnek, mert jó a tudomány világában elmerülni, jó a jogot, a jogosságot megismerni, és az emberek számára megismerhetővé tenni, és hogy az formálja az ember életét. Az sem rossz, hogyha az embernek vannak eszközei, van vagyona, sikeres ember, és meg tudja vásárolni azokat a dolgokat, amelyeket egyébként használt az életében, de az üdvösség ettől sokkal több, és ez nincs ezekhez kötve. Az üdvösség az az Istennek a felülről jövő tökéletes ajándéka, mint ahogy az ige hirdetésben itt az imént elhangzott, és ez, amikor az üdvösség megjelenik az ember életében, az emberek gondolkodásában, akkor sokszor azok a hamis sztereotípiák jelennek meg, amelyek az emberek életében már e körül, a fogalom körül szépen kialakultak. Sokan úgy gondolják, hogy az üdvösség az majd valami nagyon messze eső dolog, és hogyha majd oda kerülünk, akkor majd csak lesz valahogy, gondolkoznak sokan, és azt gondolják, hogy majd ott az Isten csak-csak kegyelmes lesz velünk, és akkor beszámít nekünk egy-két jó cselekedetet, beszámít nekünk egy-egy pozitív hozzáállást, és hát reménykedünk abban, hogy azért csak valahogy becsúszunk ott az Isten országába, hogyha egyáltalán van, gondolkoznak emberek. Sokan úgy gondolják, hogy ez egy reménység, amely valamikor majd az ember életében bejöhet. És sokan úgy gondolják, hogy egy csalfa és vak remény. Hogy igazából meg is csalja az embert, meg nincs is igazából ennek valós alapja. Holott az Isten szeretne bennünket, és azért vagytok most itt az Isten szín előtt, itt az oltár előtt, mert szeretnétek, hogy ez a pici legényke, aki a földi életét, földi pályafutását nem régiben kezdte meg, hogy úgy fussa be ezt a pályát, hogy a végén valóban eljuthasson ennek a földi létnek az értelmére. És valóban az Isten tudja megadni számotokra is azt a bölcsességet, amellyel nevelni tudjátok őt, amellyel irányítani tudjátok az életét, és jó bizonyságú lenni afelé, hogy az Isten létezik, és az üdvösség az nem csalfa vak remény, hanem valóság az ember számára. És ilyen örvendezéssel fogadja, hagyja csak nyugodtan, hadd örüljön. bizonyára valamit megérzett abból, hogy most számára egy olyan reménység, olyan jövőképet ad, ami boldoggá teszi őt. Pál apostolon keresztül az Isten Tituszt is arra figyelmezteti, a Szentlélek arra ad nekünk világos útmutatást, hogy egyértelmű, hogy az Isten újjá akar szülni téged, újjá akar szülni bennünket, hogy abban az új életben miénk lehessen az az ajándék, amit az Isten elkészített ebben. De hát miből kell, mibe újjá születni? Hányadán állunk mi most akkor a testi létünk és a szellemi létünk, a lelki létünk hogyan formálódik, hogyan viszonyul egymáshoz? Hát az Isten igéje beszél arról, hogy le kell vetni valamit, és aztán pedig fölöltözni valamit. Amit így nevezi egyébként a Szentírás, és kicsit mellbevágja az embert, hogy az atyáinktól örökölt hiába valóságaink. Azok a tradíciók, azok a hagyományok, amelyek egyébként az életünket betöltik és irányítják, azok hiába valóságként jelentek meg az életünkben, mert azokat hozták, amit az imént mondtam. Hogy bízok abban, hogy majd ismeretet szerzek, bízok abban, hogy majd én a jogosságot képviselem a Földön, bízok abban, hogyha majd hatalmam lesz, vagyonom lesz, akkor majd én megtudom én az életemet, és ezek az atyáinktól örökölt hiába valóságok tönkreteszik az életünket, elválasztanak az üdvösségtől. És az Isten azt mondja, hogy vetkőzz le ezt a régi embert, és öltözd fel azt az újat, amit én akarok neked adni. Nem lehet rávenni a régire az újat, le kell venni a régit, és az újat fölöltözni úgy, hogy ezt az Isten adja. És ez a megújulásnak a fürdője. Az emberi elhatározás, hogy én most jobb leszek, én most emberibb leszek, humánusabb leszek, ezek sokszor megfogalmazódnak az ember életében, de kudarcot vallanak az első próbánál. Az Isten nem erre hív el bennünket, hogy mi jobbak legyünk. Nem erre hív el bennünket, hogy mi humánusabbak legyünk, hanem arra, hogy az ő szerinte valóak legyünk. Nincs semmi baj. És amikor most itt vagyunk a keresztelőn, amikor itt vagyunk az Isten szín előtt, hogy ezt a kisgyermeket az Úr elé tegyük, ez az üdvösség kell, hogy a szemetek előtt legyen. Ti vagytok azok, akik bizonságot tudtok tenni Istenről, ami mindenható mennyei atyánkról, aki őt is újjá tudja szülni életének egy pontján. Óriási felelősség ez. Óriási felelősség szülőnek lenni, óriási felelősség a keresztszülőség is. Óriási felelősség egy ilyen gyermek előtt bizonyságtévő életet élni. Hisz az ő élete azon formálódik, hogy hogyan élitek az életeteket előtte, és hogyan éljük mi a gyülekezet életünket ezelőtt a gyermek előtt. Azért, hogy az üdvösség egykor eljuthasson, az ő életében is valóság lehessen. És ez nem csalfa vakremény, hanem a földi létünknek valósága, hisz aki befogadta Jézus Krisztust, az fölhatalmaztatott arra, hogy Isten gyermekévé legyen. Aki már nem testtől született, férfi indulatjából, hogy a Szentírás mondja, hanem lélektől született. Erre hív benneteket az Úr, és ezt szeretné Erik életében is megvalósítani. Csendesedjünk el, adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által az üdvösségét is kimunkáltad, árazd rá a szent lelkedet, Urunk, ébezd benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellen tudjon állni a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim az Úrban, kedves szülők, keresztszülők, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást minden keresztény hitvallás alapján hitetekről, valljátok meg hiteteket. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, mindenható mennyei atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltunkban, hisztek-e megszentelő Szentlélekben, egy keresztény anyaszent egyházat, hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség áldásában részesüljön? Akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztjéné nevelitek ezt a gyermeket? Vállaljátok-e?
Vállaljuk.
Mi legyen a gyermek neve?
Horkitas
Erik. Erik, megkeresztelek téged az atyának, fiúnak és Szentléleknek nevében. Hogy állhatod én mostantól mindenki. Amen. Az anya vegye vissza a gyereket, és egy anyai áldással zárjuk. Ami mindenható mennyei atyánk, aki teremtette ezt a világot csodálatosnak, szépnek, megáldotta a teremtményét, az embert is, férfivá és asszonyát teremtette őket, és házasságukat is megáldotta. Így áldja meg a ti házasságotokat, áldja meg házasságotok gyümölcsét, áldja meg ezt a kis legényt, aki elindult földi életében, és mindjárt nyerjetek bölcsességet tőle, hogy jó példaképei lehessek ennek a gyermeknek, hogy elnyerhesse mennyei atyánk ajándékát. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt imádkozzunk. Mindenható irgalmas Istenünk és mennyei atyánk, hálát és dicséretet mondunk neked, hogy egyházadat kegyelmesen megtartod. Hálás a szívem, Uram, hisz sok embert elhívtál azért, hogy jó bizonyságtevőd legyen a földön. Köszönjük, hogy gyülekezetünket is így táplálod, így neveled. Köszönjük, hogy igéd élő és ható, és eljuthat az emberi szívekig, és útmutatást, bizonyságot adhat létedről, akaratodról. Köszönjük néked, Urunk, hogy azok az emberek, akik a te utadon járnak, azok a te áldásodnak a hordozói, így hálás a szívünk, Urunk, azért, hogy gyülekezetünket neveled, formálod, gyarapítod. Köszönöm azokat a szolgálókat, akik engedelmes szívvel hajlandóak néked élni, szolgálni, a te akaratodat cselekedni. Így áld meg, Urunk, azokat, akik keresik a te akaratodat, hogy élő hithez, reménységhez, benned való bizonyossághoz juthassanak az ő bizonyságtételéken keresztül is. Add meg, hogy olyan gyülekezetté formálódhassunk, kovácsolódhassunk, hogy megnyugodhasson a te áldásod rajtunk. Hálás a szívem, Uram, azért, hogy csonkákon, bonkákon, egyszerű embereken keresztül szeretnéd az evangéliumodat élővé tenni ebben a világban. Add meg, hogy ez nálunk is, rajtunk keresztül is így lehessen. És köszönjük néked, Urunk, hogy ez az egész teremtett világ a te kezedben lehet, és mindenkit, akit hatalommal ruházol föl, azokat meg is tudnál áldani. Ezért add, Uram, hogy azok, akik gazdasági vagy politikai hatalommal rendelkeznek, azok te rád figyelhetnének, akaratodat kereshetnék, hogy így is áldást nyerhetne a világ általuk. Így kérünk, Urunk, népünkért, nemzetünkért, hazánkért is, adj felelős politikusokat, gazdasági vezetőket, akik a népükért élnek, a népükért szolgálnak. Köszönöm, Uram, hogy így lehet a te kezedben egyéni életünk, benne házasságunk, gyermeknevelésünk. Így köszönjük Eriknek az életét, Urunk, te áld meg ezt a családot, áld meg a keresztszülőket is, de az egész ünneplő gyülekezetet adhassunk hálát te néked, Uram, minden életért, és minden újjászületésért is. De köszönjük, Urunk, hogy minden nehézségben te rád támaszkodhatunk, így adunk hálát, Urunk, azért, hogy a temetési Isten tiszteleten is ott lehettél közöttünk, hogy te tudod megáldani a gyászoló szívet, te tudod beforrasztani a fájdalmas sebeket, és te tudsz hálára indítani embereket a megélt életekért. Így adunk hálát, Urunk, Blanner Ferencné testvérünk életéért, és köszönjük néked, hogy mindazt, amit ő megélhetett föld életében, az te tőled jöhetett, és adnak, hogy a családja is neked lehessen hálás azért, amit néki adhattál. Add meg, hogy a te békességed, amely minden ember értelmet felülhalad, az megőrizhesse a gyászoló család szívét, de bennünket is, akik a gyászoló család mellett állunk, bölcsszívhez vezethetne. Köszönjük, Urunk, hogy a kezedben van anyagi helyzetünk, életünk, így kérünk téged a magukról gondoskodni nem tudó emberekért, te segítsd őket megélhetéshez, munkához. Te légy azokkal, akiknek hajlék sincs a fejük felett, te elégítsd meg őket, Uram, jelenléteddel, és bennünket is használj a feléjük való szolgálatban, és őrizd életünket, Urunk, földi létünk során egészen a mennyek országáig. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után, Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Isten tiszteltünk befejezéseként énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 356-os számú énekét, 356-os éneket énekeljük.